Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, akárhol is vagytok. Hálás a szívem azért, hogy ilyen körülmények között is, de mégis együtt lehetünk, és engedjétek meg, hogy az apostol szavaival is köszöntselek benneteket. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Az Isten tiszteletnek a kezdetén az új énekes könyvünknek a 24. énekét énekeljük. A 24. ének így kezdődik, a te nevedben mi együtt vagyunk.
A te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk. Hallgasd meg imánk, mikor hozzád járulunk, élet vízeddel táplálj, Urunk. Úgy mutassátok meg a hitetek, hogy az én szavaimnak engedtek, hogyha velem és egymással egyek lesztek, minden kérésetekre felelek. A te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk. Tégy egyé minket szentségedben, ez mohajunk, használj munkádban, drága Urunk!
Hallgassuk meg a hirdetéseket!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Most így a képernyők előtt is, akik itt vannak, azokat is. Isten vigyázzon ránk, és most tényleg figyeljünk az igére, legyünk együtt az éneklésben, imádságban, igehallgatásban. Isten áldja meg a családokat és az egyedülállókat is otthon.
Folytassuk tovább az Isten dicséretét énekszóval. Énekeljük az Egy Úr, Egy a Lélek kezdetű énekünket az új énekes könyvből.
Egy test tagja vagyunk, egy az Úr, egy a lélek, egy test tagja vagyunk. Mind az egységért könyörgünk a Krisztus testében, s ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Közös lény vár minket, együtt járjuk utunk. Közös lény vár minket, együtt járjuk utunk. Együtt hirdetjük mindenkor, hogy köztünk van az Úr, s ahogy egymásért érünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk. Kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk. Mi mind tiszteljük, becsüljük és megvédjük egymást, s ahogy egymásért írunk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják nem, hogy Krisztust követjük. Egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük.
Hallgassuk meg az Isten igéjét, amint írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, az első levél 12. fejezetében, a 12-től a 27. versig.
Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, olyan azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, olyan azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül. És amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
Tegye az Isten áldottá a hallott igét, hogy ennek ne csak hallgatói, hanem valóságosan megcselekvői is tudjunk lenni, ezért imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, dicsőítünk téged, és áldunk téged nagy hatalmasságodért, a te valóságos szeretetedért, létezésedért, azért, hogy te teremtettél bennünket, és körülveszel bennünket kegyelmeddel. Köszönjük azt neked, hogy hozzád tartozhatunk mi, mindannyian, ezen a világon, és köszönjük azt, hogy mi itt az egyház közösségében felismerhettük, és felismerhetjük azt folyamatosan, hogy te micsoda szeretettel vagy, és hogy megváltottál bennünket, hogy nem hagysz elveszni minket, hanem könyörülő atyánk vagy. Urunk Istenünk, látjuk azt, hogy a szeretettel felelősség jár. Látjuk azt, hogy felelősek vagyunk saját magunkért, de egymásért is sokkal inkább. Látjuk azt, hogy az egyház közösségében te összehívtad gyermekeidet, akik felismertek már téged, és ezzel az összegyűjtéssel egy még nagyobb feladattal és felelősséggel ruháztál fel bennünket, hogy vigyázzunk egymásra, még jobban, még inkább, minden erőnket megfeszítve. Urunk, úgy állunk most előtted, mint akik nem vagyunk tökéletesek, és kérjük, hogy bocsáss meg azokat a vétkeinket, amelyeket elkövettünk, amelyek nem szeretetből fakadtak, nem odatéve magunkat a küldetéshez, hanem sokszor önző módon viselkedünk, szeretetlenül megbántva másokat, és ezzel megbántva téged is. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Tudom, Urunk, hogy te tudod a mi gyarlóságainkat. Tudom azt, hogy a te számításaid között Ott van az, hogy emberből vagyunk is, nem tudunk tökéletesek lenni. De éppen ezért kérünk, könyörgünk, hogy légy segítségünkre, hogy áldj meg minket, hogy adj nekünk bölcsességet a magadéból, hogy adj nekünk szeretetet a magadéból, és hordozz bennünket úgy, ahogyan csak te, az Isten tudsz hordozni. Kérünk, hogy taníts minket ezen a mai vasárnapon is. Taníts arra, ahogyan te szeretsz bennünket. És kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, a fülünket, nekünk, akik hallgatjuk a te igédet. És kérünk, hogy védj el most minden más dolgot a gondolatunkból, a lelkünkből, hogy rá tudjunk valóban figyelni. Hogy ne kalandozzunk el, hanem meghalljuk a te szavadat a mi életünkre vonatkozólag. Kérjük mindezt Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 463. énekünknek az első versét énekeljük a református énekeskönyvünkből. 463. énekünknek az első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
A mai napon a Pál apostolnak a galáciabeli gyülekezetekhez írott leveléből, az 5. fejezet 14. verséből szól hozzánk a tanító ige. Ezt írja Pál apostol a lélek által. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A sorozatunkban, amiben sorra vesszük Rick Warrennek céltudatos élet című könyvét, ennek mentén haladunk, elérkeztünk ahhoz a részhez, amelyben a következő életcélunkról fogunk beszélni. A következő életcél, a keresztény életünknek a célja az Isten dicsőítésén belül, vagy a dicsőítését gyakorolva, az ő családjában való részvételünk. Isten az ő családja kedvéért teremtett bennünket, írja le Rick Warren. És a hívő életünknek az is a célja, hogy Isten családját, ahová tartozunk, ahol élünk, azt szeressük és segítségére legyünk. Isten családjának nevezzük szűkebb értelemben az Anyaszentegyházat, ahová a gyülekezet, mint kisebb közösség is tartozik. Tehát a Káposztás megyeri református gyülekezet, az az Isten Anyaszentegyházához tartozó gyülekezet. Nagyon-nagyon sok kritika éri manapság az Anyaszentegyházat, és hát akik belülről kritizálják, azokat szeretném arra emlékeztetni, hogy az egyház az mi magunk vagyunk. Tehát az egyház annyira valós, annyira hiteles, és annyira teljesíti a saját maga küldetését, amit az Istentől kapott, amennyire én, mint egyháztag, illetve te, mint egyháztag, valós vagy, hiteles vagy, és amennyire igazán megéljük az Istennel való kapcsolatunkat, és ebből fakadóan az emberekkel való kapcsolatunkat is. Szóval rajtunk múlik az, hogy az egyház mennyire teljesíti az Istentől kapott küldetését. Ahhoz, hogy ezt a munkát az egyház elvégezhesse, minden egyes magát egyháznak, tartozónak való embernek megvan a maga különös és sajátos munkája, amit el kellene végezni, vagy el kell végezni a közösségeken belül. elsődlegesen mindenkinek a feladata az, hogy megélje, a világ elé élje, a közösség elé élje, a másik emberrel szemben vele együtt megélje a saját Istennel való kapcsolatát. A saját Krisztusban gyökerező életét, és krisztusi módon szeresse saját magát, illetve embertársait, mindazokat, akiket elébe hoz az élet, az Úristen. Mert hogy az Istennel való kapcsolatunknak a nyomata, az Istennel való kapcsolatunk, az látszik abban, ahogyan a másik emberrel viselkedünk, a másik emberhez hozzáállunk. Jézus Krisztus úgy könyörgött, hogy nem azt kérte az atyától, hogy vegyen ki bennünket, akik benne hiszünk a világból, hanem az, hogy benne élve a világba őrizzen meg Isten bennünket a gonosztól. Azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János evangéliumában olvashatjuk ezt. Tehát nem azt kéri az Isten, hogy szeparálódjunk el, hogy vonjuk ki magunkat a világból, azok közül, az emberek közül, akik nem hisznek az Istenben, és nem fogadják el Jézus Krisztus megváltójuknak, hanem sokkal inkább azt mondja ezzel az igeverssel, hogy menjetek, szeressetek, legyetek ott, mutassátok meg, és Krisztus pedig könyörög azért az atyához, hogy miközben mi ott élünk a világban, az egyházon kívül, Isten őrizze meg bennünket a gonosztól. Szóval hívő emberként, egyháztagként, egyházhoz tartozóként a világban élünk, és amikor a mindennapi kenyérért dolgozunk, akkor ugyanazokat a dolgokat éljük át, mint azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, akiknek nincs reménységük, csak éppen mi másképp, reménység szerint másképp éljük meg. Aki Krisztussal éli meg a mindennapi történéseket, az Krisztusban gondolkodik, Krisztusból merít erőt, Krisztusba kapaszkodik, Krisztus reménysége tölti el, Krisztus látja mindenek felett, és nem vész el a mindennapok aggodalmában, a világ zajában, azokban a terhekben, amiket oda tesznek ránk, amiket hordoznunk kellene. A hívő ember Krisztusnak ad hálát, amikor öröméri, és bár két lábbal a földön áll, és kell reálisan látnia a dolgokat, de azért a hívő embernek a szíve az mindig Krisztust keresi. Mindig az Isten tekintetét keresi. Meg kell láttatnunk ezzel a világgal, hogy a világi dolgokat, az élet dolgait lehet Isten szerint élni, és ezekkel lehet Isten szerint bánni. Meg kell azt értetnünk az emberekkel, hogy az úgynevezett világi dolgok, azok, amelyek az egyházon kívül esnek, azok is az Istenhez tartoznak. És az Isten szerint lehet ezekkel jól élni, lehet ezeket jól megélni. Amikor a hívő ember ezen a teremtett világon dolgozik, ebben a teremtett világban dolgozik, itt végzi a munkáját, az egyházon kívül él és mozog, akkor az ő munkája, az ő élete az Istent kellene, hogy dicsőítse. Az Istent kellene dicsérje. És miközben ugye kimegyünk és éljük a világban az életünket, megéljük a küldetésünk, ez az Istenhez tartozásunkat, itt van a mi családunk, az egyház, ahova hazajöhetünk, ahova visszatérhetünk, ahol megnyugodhatunk, ahol töltekezhetünk, ahol itthon lehetünk, ahol beszélgethetünk, ahol tanulhatunk, ahol hallgathatunk, ahol vállalhatjuk a gyengeségeinket, ahol megélhetjük önmagunkat. És mindazoknak, akik kívülről kritizálják az Anyaszentegyházat, azt mondom őszintén, hogy igaz az, hogy nagyon sok hiba van, nagyon sok bukás van, és mindig van mit jobban csinálni az egyházon belül. Mindig van mit javítani, mindig van jobbá tenni dolgokat. Mert hát emberek közössége az Anyaszentegyház, ezt nem szabad elfelejteni, és a közös életnek, a közös szolgálatnak, a közösségnek mindig voltak, vannak és lesznek is nehézségei, hibái, gyenge pontjai, gyenge tagjai, egyszerűen fogalmazva, mindig lesznek bűnei. Ugyanakkor nagyon könnyű a pálya széléről kritizálni. Nagyon könnyű kívülről megmondani, hogy mit kellene az egyháznak jobban és jól csinálni. De most itt szeretettel hívok mindenkit, aki kívülről kritizál, hogy jöjjön be és tapasztalja meg azt a szeretetet, amire igyekszünk, amit igyekszünk megélni és igyekszünk átadni. És soha nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az Anya Szent Egyház ez nem valami gittegylet, nem valami szociális fórum, nem valami baráti társaság, hanem egy olyan közösség, amelyet Jézus Krisztus alapított, az Isten hívott életre. Ő élteti mind a mai napig. Ez az egyetlen oka annak, hogy az egyház ma is van és létezik. Mert ha nem Istentől való lenne, akkor, mint annyi minden más a történelemben, már rég eltűnt volna. Már nem lenne. És mindezt azért tette az Úr, azért hívta életre az egyházat, azért hívott egybe egy közösséget, hogy ne csak az egyes ember egyedül, vagy ketten-hárman dicsőítsék az Istent, hanem a közösségek, a nagyobb közösségek, a nagyobb család is igyekezzék az ő dicsőségére élni. Igyekezzék az ő szeretetét hirdetni, és ezt a szeretetet megmutatni a közösségen belül és a közösségen kívül élők számára is. Tudjuk azt, hogy az egyháznak a pünkösd a születésnapja. Ez a sokszor méltatlanul elfeledett ünnep az egyház születésének a napja. Ott az első pünkösdön Péter apostol ige hirdetésére emberek százai megbánták a bűneiket, és megkeresztelkedtek, és életük urának vallották Jézus Krisztust, és jöttek rendszeresen össze, akartak minél többet tanulni együtt az Istenről, az Istentől, és lettek közösséggé. Nem emberi társulás tehát ez, nem történelmi képződmény, szervezet vagy intézmény csupán, hanem az Isten műve, a Szentlélek Istennek a munkája, és ezért létezhet mind a mai napig. Manapság sokkal többet és többször beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk magunkat jól szeretni, magunkra jól odafigyelni, és úgy érzem, hogy napjainkban talán kevesebb szó esik a mai igének az első feléről, arról, hogy hogyan tudjuk fele barátunkat, tehát a másik embert jól szeretni, a másik emberen keresztül a közösséget jól szeretni, a gyülekezetet jól szeretni, az Anya Szent Egyház egészét jól szeretni. Mert az Anya Szent Egyház a gyülekezet ennek a másik ember jól szeretésének az igazi gyakorló terepe. Tehát itt igazán meg lehet tapasztalni az, hogy működik-e az, ahogy én gondolkodom az Isten szeretetéről, ahogy én igyekszem megélni az Isten szeretetét, ahogy igyekszem megélni az Istentől tanult dolgokat. Lehet ez gyakorolni az egymás szeretésében, a szolgálatokban, a jelenlétben. És hogyha komolyan veszük azt a bibliai igazságot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, vagyis hogyha komolyan veszük azt, hogy Krisztus minden emberért áldozatul adta az életét, mert szeret bennünket, akkor az Anya Szent Egyháznak, a gyülekezetnek ugyanezt a célt kell maga elé kitűznie, ami az egyház urának a küldetése is, vagyis nem csak saját magát szeretni és a saját közösségén belül levő embereket szeretni, hanem kifelé tekinteni, kifelé is tekinteni, és az egész emberiséget szeretni, az Isten tágabb családját is, vagy családjára is gondot viselni. Olyan ez, mint a személyes életünkben a család. Van szűkebb és van tágabb értelembe vett családunk. Vannak hozzánk nagyon közel álló, és vannak tőlünk érzelmileg távolabb álló családtagjaink. Van olyan családtagunk, akivel nagyon egy húron pendülünk, akivel jókat tudunk beszélgetni, akivel szívesen töltünk időt, és vannak olyan családtagjaink is bizony, akiket nehezen viselünk el, talán nehéz őket szeretnünk, Mert a mi fogalmaink szerint nem annyira mutatkoznak meg az ő jó tulajdonságai. És vannak olyan családtagjaink, akik fizikálisan vannak tőlünk távol, tehát lehet, hogy egyébként jól lennénk mi együtt, de távol vagyunk fizikálisan egymástól, de ők is a családunkhoz tartoznak. És ez a szűkebb és tágabb értelemben vett család, ez a két szélsőség között, ugye a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási formája lehetséges. Nagyon sokféle módon megélhetjük a szűkebb és a tágabb család felé a szeretetünket. A személyes életünknek a fogalmai jelennek meg az egész emberiséggel, illetve a gyülekezettel kapcsolatosan is. Minden ember Isten nagy családjához tartozik. Isten minden embert nagyon szeret, minden emberért odaadta Krisztust. De nem minden ember tartozik Isten szűkebb családjához, az Anyaszentegyházhoz. És ezt, mint tudjuk, ez nem az Istenen múlik, hanem sokkal inkább az emberen múlik. Akar-e ide tartozni valaki? Míg az emberiség nagyobb családjához való tartozás az születési alapon van, hiszen ha embernek születünk, akkor automatikusan Isten nagy családjához, az emberiséghez tartozunk. Addig az anyaszentegyházhoz tartozás az nem születési alapon, hanem Krisztus vérségi alapon működik. Hitből, lelki értelemben lesz valaki Isten szűkebb családjának, az anyaszentegyháznak a tagja. Aki hisz, aki keresi Istent, aki minden egyes napján az életében egyre jobban szeretné ismerni és szeretni az Istent, Jézus Krisztuson keresztül, az az ember az Úristen szűkebb értelembe vett családjához tartozik. Aki pedig nem keresi az Istent, aki elutasítja Istent, aki nem akar hinni Jézus Krisztusban, mint megváltóban, az saját magát zárja ki ebből a belső családból, és tartozik csupán az emberiség nagy családjához. Azokhoz az emberekhez, akik távol vannak a család főtől, az ő ajándékaitól és az ő áldásaitól. A belső család, a szűkebb család, ugye már mondtuk, az Anyaszentegyház, amely több kisebb családból áll. Mindazok a felekezetek, akik Jézus Krisztust megváltójuknak fogadják el, és igyekeznek az Isten útján járni, az Anyaszentegyház családján belül kisebb családokat alkotnak. Felekezetnek hívjuk a vallásgyakorlás különböző módjait. Református módon hinni például felekezethez tartozás, református vagyok. Római katolikus módon hinni, vagy görög katolikus módon hinni, vagy baptista módon hinni, vagy a keresztény testvérgyülekezet módja szerint járni az Isten útját, mind-mind felekezeti hovatartozást jelent azzal együtt, hogy mind az Isten Anyaszentegyházához tartozunk. És még sorolhatnánk a kisebb felekezeteket, akik a keresztény Anyaszentegyházon belül élnek és alkotnak egy-egy kisebb családot. Ugye a felekezeteken belül pedig az egyes helyi közösségek, a gyülekezetek, a még kisebb családok, a még kisebb közösségek. Az Úristen megmutatta és folyamatosan mutatja nekünk az ő közvetlen családtagjainak, a gyülekezetnek, hogy mi módon kellene és lehetne az ő dicsőségére élnünk, megélnünk a gyülekezeten belüli szeretetet, az ő mérhetetlen szeretetét, és hogyan lehetne közvetíteni családon belül és családon kívül ezt egyaránt. Ugye András mondta a hirdetésekben, hogy ebben a mostani időszakban jobban oda kell figyelnünk egymásra, mert hogy megszűntek a fizikális találkozások. Tehát gondolatban, imádságban kell jobban ott lennünk egymás mellett, és odafigyelni a másik emberre, mert nem találkozunk. Valahogy jobban kiesik a másik a látókörünkből így, hogy nincs meg a fizikális találkozás, és ahogyan az Isten kreatív a szeretetben, nekünk is kreatívnak kell lenni abban, hogy hogyan találom meg a másikat, hogyan tudok rá odafigyelni, hogyan tudom őt segíteni, hogyan tudok mellette állni lélekben vagy amennyire lehet fizikális közelségben. Isten a család fogalma alatt nagyon jó, nagyon szoros, nagyon sok szeretettel teli dolgot ért. És tudom, hogy a világban sokaknak a család fogalma az nem a jóval kapcsolódik össze, hanem sokszor a szenvedéssel, a nélkülözéssel, a hiánnyal. De attól, hogy nagyon sok mindenki él nehéz családi körülmények között, attól az még nincs így jól. És az Isten rendelése nem ez, hanem az Isten rendelése a család tekintetében, úgy a kicsi család, mint a gyülekezeti család tekintetében, az nagyon jó, nagyon szoros, nagyon sok szeretettel teli dolgot kell, hogy jelentsen. És ezt legtökéletesebben az Isten mutatja meg nekünk, amikor a Szent Háromság közösségére nézünk. Ahogyan az Atya, Fiú, Szentlélek szereti egymást és egységben van egymással, úgy kellene az Anya Szent Egyháznak, a családoknak egységben lenni, egységben lenniük egymással. Isten fogalma szerint a családban szeretet van és megértés van, és védettség van. És ahogy ezt leírtam, eszembe jutottak olyan esetek, amikor házaspárok egymást ellenségnek tekintették, és nem jutott el, vagy már elfelejtették azt a momentumot, hogy ők egy szövetségre szerződtek, hogy ők egymásnak társai, hogy ők egy hajóban eveznek, hogy ők egyfelé kellene, hogy nézzenek, és nem egymást kellene támadni és egymást bántani, hanem a kapcsolatot nézni, és úgy menni előre a gyógyulás felé. A gyülekezetben is szeretet kellene, hogy legyen, megértés és védettség az Isten rendelése szerint. És amikor a gyülekezetben együtt vagyunk, akkor nem egymás ellen vagyunk, hanem a gyülekezetért vagyunk. Egy hajóban evezünk. Vagyis a gyülekezet hajója, az Anya Szent Egyház hajója, az úgy megy előre, ahogyan mi egy irányba evezünk. Ha mi széthúzunk, ha mi nem jutunk egységre, ha mi egymást támadjuk, akkor az egyház hajója csak forog maga körül, és nem jut sem erre. Nem lesz hitelessé, nem lesz benne erő, és nem tud segíteni másokon, akik esetlegesen hajótörés szenvedtek. Az Isten fogalma szerint a családban szeretve vagyok, védve vagyok, megértenek, önmagam lehetek minden jó és minden rossz tulajdonságommal együtt. A családból nem vagyok kitaszítva, a családnak tagja vagyok. A család tagjaim számítanak rám és számítanak velem. És szeretnek engem, és én is szeretem őket. Aggódnak értem, és én is aggódom értük. Odafigyelnek rám, és én is odafigyelek rájuk. Olyan szörnyű azt tapasztalni a munkám során, hogy vannak olyan szülők, akik saját tehetetlenségük miatt a gyerekeiket azzal fenyegetik, hogy állami gondozásba adják őket. Borzasztó fájdalom átélni azt, hogy mit gondolhat az a gyerek. Hogy mennyire nem érezheti a család biztonságát, mert ezzel fenyegetve van. Ha nem leszel ilyen, ha nem leszel olyan, ha nem csinálod ezt, ha nem csinálod azt, akkor állami gondozásba adlak, kitaszítalak. Ne, akkor megtagadlak, nem vagy az enyém. Micsoda bizonytalanság ennek az embernek az élete, micsoda fájdalom lehet, hogy nem számíthat azokra, akik hozzá pedig a legközelebb állnak. És hogyha a gyülekezetben gondolkodom, mint család, akkor nem szabad ezt a hibát elkövetnünk. Nem szabad, hogy bárki kitaszítottnak érezze magát tőlünk. Az más kérdés, ha ő dönt valahogy is, ki akar lépni, nem akar ide tartozni. De tőlünk nem szabad ezt érezni, senkinek. Azon kell igyekezni, hogy hogyan tudnánk a szeretet útját megtalálni a hajótöröttek, az egyházon kívül levők felé. Mert a családban nem lehet senki kitaszítva. És ugye erről egy külön igehirdetés lehetne mondani, vagy lehetne szolgálni ebben a témában, de hogy úgy oda helyezem a szívetekre, a szívünkre, hogy figyeljünk oda ilyen szempontból is a körülöttünk levőkre. És ahogyan az emberi családjainkban kapcsolatok vannak, a a lelki családban, a gyülekezetben, az anyaszentegyházban ugyanígy megvannak ezek a kapcsolatok. Ennek a családnak megvan az atya, az Úristen, az atyánk, mindannyiunké. És ugye a középkori egyház mondta azt, hogy az anyaszentegyház pedig a hívőknek a lelki édesanyja, aki itt van körül, aki emberileg átölel, aki gondot tud viselni az Isten nevében. És ebben a családi összefonódásban, ebben a családi kapcsolatban mi testvérei vagyunk egymásnak. Ugyanolyanok vagyunk az atyánk és az anyukánk szempontjából, ugyanúgy szeretnek mindannyiunkat, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. De ebben a lelki családban megtalálhatjuk a lelki apáinkat, vagy a lelki anyáinkat, vagy a lelki nagymamáinkat, lelki nagypapáinkat, vagy a lelki gyermekeinket. Azokat az embereket, akik vérségi alapon ugyan nem kötődnek hozzánk, de akik a Krisztusban lelkileg kapcsolódnak, és akikhez mi is kapcsolódni tudunk. Isten fogalmai szerint a család, és ebből következően a gyülekezet, az anyaszentegyház olyan az egyén körül, mint egy burok, ami védi őt. Egy burok, ami védi őt. Tehát az én és az egyház kapcsolata véd és dadszövetség kellene, hogy legyen. Ide tartozom. Ez az egyház az enyém. Védve vagyok, és részesülök azokban a lelki ajándékokból, amelyeket Isten az egyházon keresztül ad nekem. Részesülhetek a közösség adta ajándékokból is. De ezzel együtt, ha én csak erre számítok, mint egyén, mint hívő ember, akkor önző módon kiszipolyozom az egyházat, mert mindig csak várok tőle ajándékokat, védettséget, kapcsolatokat, azt, hogy szeressen. De az egészséges kapcsolat az nem csak vár, és nem csak kapni akar. Az egészséges kapcsolat ad is. Az egészséges ember felelősséget igyekszik vállalni a családért, ahova tartozik. Tehát felelős vagyok a gyülekezetemért, az anyaszentegyházért. Oda illik tenni önmagamat ennek a közösségnek az érdekéért. És ha valaki arra gondol, hogy csak a pénzről beszélek, az nagyon téved. Az anyagi dolgok is hozzátartoznak a felelősségvállalásomhoz. De sokkal nyomatékosabb az, hogy én, mint Isten megváltott gyermeke, az én személyiségem, az én egyéniségem, az én életem, az én szolgálataim, én magam, az én őszinteségem, az én szeretetem, mindaz, amit én magamból adni tudok, az itt legyen. A gyülekezeté legyen, a közösségé legyen, és merjem elhinni, hogy Isten velem gazdagítja ezt a családot. Merjem elhinni, hogy Isten engem használni akar a jó értelemben ebben a családban. Hogy általam talán valakit megvigasztal, hogy általam valakit megszeretget, hogy általam valakihez közelebb kerül. Mindannyian el kell, hogy tudjuk mondani magunkról ezt. Az Isten családjához tartozunk, ide tartozunk, kapjuk ennek az ajándékait, ugyanakkor felelősek is vagyunk a gyülekezetünkért, az anyaszentegyházért, és ebben a közösségben egymásért. Az pedig, hogy az Isten tanítása szerinti szeretetet és ezt a fajta családmodellt nem mindig sikerül megélnünk, az már a mi emberi gyarlóságunk is, a mi bűneinknek a hibája, a mi bűnös természetünknek a hibája. De a tanítás az Úristen részéről az az, hogy úgy szeressük a szűkebb és a tágabb családunk tagjait, ahogyan ő szeret. Ahogyan ő példát adott. Ahogyan ő megmutatja. Ahogyan ő közeledik. Ahogyan ő van. Mert az Isten mindig jót akarva, jóra nevelve, a rosszat nem eltűrve, de a bűnbánatot látva, a rosszat megbocsátva szeret bennünket. És nekünk is így, ezt az irányt kell járni. A gyülekezet közösségében jót akarni, a jóra nevelni, a rosszat nem eltűrni és kimondani, hogy ez helytelen, de amikor bűnbánatot látunk, akkor a rosszat megbocsátani kellene élni a közösségi életünket. Az Úristen következetesen szeret bennünket. Nem majom szeretettel szeret, és ezt száműzni is akarja a szeretet kapcsolatból. Ugye a majom szeretet az, amikor így mindig mindenre csak az a válasz, hogy gyere, gyere ide, és nagyon szeretlek, és megölelgetlek, és semmi se baj. De az Úristen nem így szeret. Az Úristen mindig a javunkat nézi, az előrejutásunkat nézi, mint egy jó szülő. Hogyha rosszat csinál az a gyerek, akkor azért nem dicséri meg, hanem elmondja neki, hogy az miért nem jó, miért nem visz előre, minek, mi lesz a következménye, és hogyan kellene ezt jól csinálni. És az egészben az a szép, hogy az Isten példát mutat, tehát nekünk is példát kell első renden mutatni, és majd azután esetlegesen számon kérni. Az Isten hibázni enged, de nem hibáztat. Az Isten szabadon szeret, és szabadságra hív bennünket is. Az Isten szolgál felénk, de nem a mi rabszolgánk. Nekünk is így szolgálnunk kell egymás felé, de nem szabad, hogy egymásnak rabszolgái legyünk. Nem szabad, hogy egymást kihasználjuk. Az Isten erővel szeret, de nem erőszakkal szeret. Az Isten tudott alázatos lenni, de nem alázatoskodott. Őszintén és tisztelettel szeret, bátran szeret, de tapintatosan szeret. Ő nem nyomul ránk, hanem meghagyja nekünk a szabadságunkat, a lehetőségeket, a döntést, és bennünket is erre hív, amikor mások szeretetére tanít bennünket. És ugye azt kell mondani, hogy így élni és így szeretni, ez megint valami olyan dolog, ami lehetetlen. Tehát nagyon szép ezekről beszélni, és nagyon szép ezt a víziót látni magunk előtt is. Nagyon sokan tudjuk agyban, hogy ennek így kellene lenni, de már most meg tudjuk azt mondani, legalábbis ha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy így szeretni mindig, minden körülmények között, minden helyzetben és minden emberre vonatkozólag, az egyszerűen emberileg lehetetlen dolog. Nem tudunk így, ilyen formán mindenkit, mindenhogy, mindenféle helyzetben szeretni. Igen, ez igaz, de Krisztus mégis ezt a példát adta elénk. Egyfelől tudni kell tehát, hogy lehetetlen, másfelől viszont ebbe az irányba kell haladni, erre a fajta szeretetre kell törekedni, ezt a fajta szeretetet kell kitűzni célul, ezért kell könyörögnünk, ebben kell segítséget kérnünk, mert hogy ezt a fajta szeretetet Isten nélkül nem tudjuk. Nem tudjuk megélni. Nem tudjuk életre hívni magunkban. Mert nélküle semmit sem cselekedhetünk. Viszont vele, az ő akaratával, az ő lelkének erejével a lehetetlent is meg tudjuk tenni. Az emberileg lehetetlent azt az Isten erejével meg tudjuk élni. És akkor ilyenkor szoktak példákat hozni, hogy hívő emberek hogyan tudják a megbocsáthatatlant megbocsátani. Hogyan tudnak az őket bántók felé szeretettel és könyörülettel fordulni. De elég csak Krisztus példáját magunk elé képzelni, vagy magunk előtt látni. Amikor ott állt Pilátus előtt, megsebezve, megalázva, összetörve, és igénybe vehette volna isteni hatalmát, ő mégsem tette. Hanem a szeretet útján ment előre, és erővel, az Isten iránti bizalommal járta azt az utat, ami számára szenvedés volt, de ami számára a dicsőséget hozta meg feltámadásában. És amikor az Isten szembesít bennünket azzal, hogy nem vagyunk képesek így szeretni, amikor szembesülünk azzal, hogy kudarcot vallunk a szeretetben, sokszor még a saját legközelebbi családtagjaink esetében is, amikor megéljük ennek a nyomorult érzését, meg azt a kudarcot, hogy tudom, hogy kellene, de mégsem megy, akkor az Isten nem a fejünkre akar ezzel koppintani, hanem a szerető Isten csupán azt szeretné, ha a harcainkban, az erőtlenségünkben, a lehetetlenségben ő hozzá menekülnénk. És ki tudnánk azt mondani, hogy Uram, egyedül nem tudom ezt csinálni. Egyedül nem tudok így szeretni. A te erőd, a te lelked, a te jelenléted, a te segítséged kell ahhoz, hogy ez menjen úgy, ahogyan te azt elrendelted. És a szeretetről beszélni, vagy a szeretetet a négy fal között egyedül megélni, az nagyon könnyű. Abban nincs kihívás, hiszen nincs ott senki körülöttem, aki reagál dolgaimra, aki valahogy viselkedik, aki szavakkal üzen, aki éli a saját életét, és amivel ütközni tudok, vagy amihez simulni tudok. Tehát ha egyedül vagyok, akkor a szeretetet nagyon könnyű megélni, de az Isten nem erre a fajta szeretetre hív bennünket csupán, hanem azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát az ember társas lény, társaságra lett teremtve. Egymás mellé lettünk teremtve, és ez nem csak a szűkebb emberi fizikális családra kell érteni, hanem a gyülekezet közösségére is kell érteni. Hogy egymás mellé vagyunk rendelve. Tehát itt megmutatni, a közösségen belül megmutatni a szeretetet, na az kihívás, az igazi gyakorló terep, ahhoz igazán kell sokszor az Isten segítsége. Na de, ugye az a példa jutott eszembe, hogy attól, hogy mondjuk egy asztalközösségnél van olyan ember, aki nem tud késsel villával enni, az nem azt jelenti, hogy akkor errefelé kell az egész közösségnek mozdulni, hogy jó, hát akkor nem eszünk késsel villával, hanem használjuk a kezünket, vagy használjuk csak a kanalat. Hanem azt mondjuk, hogy nem a színvonalat kell csökkenteni, hanem nekünk kell ehhez a színvonalhoz igyekezni, vagy ehhez felnőni, vagy errefelé menni. Tehát nem lefelé kell húzni a mércét, vagy a mértéket, hanem sokkal inkább igazodni az Isten hívásához, az Isten vágyához, az Isten rendeléséhez. Mit mondott ő, hogyan jó ezt csinálni? Hogyan lesz ez a közösség javára, és hogyan szolgálja ez a közösség érdekét. Tehát igyekezni kell, és nem pedig lemondani saját magunkról. Említettem már az előbb, hogy ahogyan Isten Krisztusban önmagát adta, bennünket is arra hív, hogy önmagunkat adjuk, önmagunk gazdagságát, az önmagunk lényét adjuk bele a közösségbe. És ahogyan Isten látja bennünk a fantáziát, bennem és benned, ahogyan látja azt, hogy mivé lehetünk vele és általa, erre hív bennünket is, hogy lássam a másik emberben azt, hogy Istennel mivé lehet. Lássam azt, amit az Isten lát ő benne. És keresnem kell azokat a jó dolgokat, amelyeket meg tudom erősíteni a másik emberbe. Ahogyan az Istennek a szeretete és bizalma változtat engem és bennünket, ugyanúgy a mi szeretetünk és bizalmunk fogja változtatni a másik embert is. Mert a szeretet képes arra, hogy formáljon. A kritika, az elvárások, a hibák felhánytolgatása és állandóan a bűnökre mutogatás, az nem visz előre, ha ez mindig így van. Ha csak ezt tudjuk csinálni, akkor az nem visz előre, az nem hoz növekedést. És nagyon sok évnek, időnek el kellett telni ahhoz, míg ki tudom ezt a mondatot mondani, de hogy a szeretet az nem érzés csupán. A szeretet az döntés kérdése, az akarat kérdése. Akarom-e szeretni a testvéremet a gyülekezetben? Akarom-e szeretni a gyülekezetemet? Akarom-e szeretni az Anyaszentegyházat, az Isten dolgát? Akarom-e? Mert ha nem megy feltétlenül tökéletesen, de akarom, akkor ehhez hívhatom az Isten segítségét, hívhatom az Istent magát. Tehát arra hív bennünket az Isten, hogy lépjek túl magamon, és ne magam körül forogjak, és a magam sebzettségét hozzam elő újra és újra, hanem akarjak magamon kívül lépni, magamon kívül szeretni, és magamat odaadni egy közösség javára. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Tehát amikor az értelmem úgy dönt, hogy akarom ezt csinálni, akarok az Anyaszent Egyház tagja lenni, akkor az Isten megadja ehhez az erőt és a bölcsességet. Nehéz ez az út, egyházon belül is, egyházon kívül meg pláne, de hogyha nem igyekeznénk erre, akkor mivel lennénk különbek? Akkor mivel lennénk másabbak, mint az összes többi ember? Jézus Krisztusban az Isten arra hív bennünket, hogy szeressünk ne csak önmagunkban és önmagunkon, hanem lépjünk ezen túl. Szeressük azokat is, akik bántanak bennünket. Imádkozzunk és áldjuk azokat, akik fájdalmukban, tehetetlenségükben nem képesek a szeretetre. Ugye a hosszabb igeszakaszban András olvasta a korintusi levélből azt a szimbolikus képet, ahogyan Pál apostol az egyházat az emberi testhez hasonlítja. Minden egyes tagnak megvan a funkciója, megvan a helye az emberi testben. És ha valamelyik tag megbetegszik, vagy legyengül, akkor az egész test szenved ettől. De ha valamelyik tagnak öröme van, akkor az egész test örül vele együtt. Szóval mindenkinek jelentősége van, mindenki fontos az egyház tagjai közül. Mindenkinek megvan a feladata, a helye, az a küldetés, amit a közösségen belül az Isten rábízott. És ezzel együtt ott van a felelősségünk is, hogy odafigyeljünk egymásra. Hogy megelőző jelleggel legyünk ott egymás mellett, és ne csak akkor kapkodjunk, amikor az egyik tag már megbetegszik. És ne az legyen az első lépésünk a megbetegedett tag felé, hogy kizárjuk őt, kivágjuk őt az Anyaszent Egyház testéből. Komolyan kell vennünk a felelősségérzetünket, vagy a felelősségünket, és oda kell figyelnünk egymásra, mert erre is hív bennünket az Isten. És az, hogy az egyházat az emberi testhez hasonlítja az apostol, ez egyfelől megóv bennünket az elbizakodottságtól, hogy én vagyok a fontos, én vagyok a nélkülözhetetlen, az, aki nélkül nehezen mennek a dolgok, mert hogy mindenkinek ugyanolyan feladata és küldetése van, más-más felelősséggel, de mindenki ugyanolyan fontos. Ugyanakkor megóv bennünket a kisebbségi érzéstől is, hogy én nem számítok semmit, nem teszek túl sokat hozzá a közösség életéhez, de bíztat arra, hogy de az a kicsi, amit hozzá tudsz tenni, az is valami, az is előre viszi ezt a hajót. Szóval ez az egyház, a Krisztus teste, egy élő közösség, egy szervezet, ezek mi vagyunk, ez az egység, ez a test, ez belőlünk áll, és a mi felelősségünk ennek a hogy léte. Az tehát a mai üzenet a számunkra, hogy ahogyan magunkat szeretjük, és igyekszünk magunkra odafigyelni, úgy szeressük a nagyobb családunkat, a gyülekezetet, vagy a még nagyobb családunkat, az emberiség közösségét, és igyekezzünk megélni azt a felelősséget, azt a szeretetet, amire Isten ebben a körben hív bennünket. Ő legyen a mi segítségünk, ő legyen a mi támaszunk ebben. Amen. A 147. énekünket énekeljük az ige hirdetésre válaszul. Tégy egyé, Urunk! Thank you.
egyé, Urunk, hogy meglássa a világ, hogy eljöttél. Tégy egyé, Urunk. Ó, mi szép, mi gyönyörűséges a testvérekkel egységben lakni. Az Úr áldása bőven árad ránk, mint túl csorduló olaj. Tégy egyé, Urunk, tégy egyé, Urunk, hogy meglássa a világ, hogy eljöttél. Tégy egyé, Urunk.
Imádkozzunk. Köszönjük azt, Istenünk, hogy neked mindig van gondod arra, hogy mi ne legyünk egyedül, és ne érezzük magunkat magányosnak. Köszönjük azt, hogy te minden szükségünket betöltő Isten vagy, és azokat az űröket, amiket ember nem képes betölteni, azt te képes vagy. És köszönjük, hogy a te jelenléted, a lelked mindig kész arra, hogy szeressen és megerősítsen bennünket. És külön hálásak vagyunk, Urunk, a gyülekezeteinkért. Azért, mert a saját fizikális családunkon túl tartozhatunk a gyülekezet családjához is. Köszönjük, hogy itt testvérekként lehetünk jelen egymásnak. Köszönjük azt, hogy mindannyiunknak helye van ebben a gyülekezetben. És kérünk, hogy taníts bennünket arra, hogy téged is és egymást is még jobban szerethessünk, és még jobban vágyjunk megismerni. Kérünk, adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ebben a mostani helyzetben, amit olykor inségesnek is nevezünk, megtaláljuk az utat egymáshoz. A szeretet útját, ami nem ismer lehetetlent. És kérünk, hogy nyisd meg a szemünket, a szívünket arra, hogy meglássunk magunkon kívül, meg a hozzánk közel állókon kívül másokat is, akiknek szüksége lehet a mi szeretetünkre, a mi közvetítésünkre az isteni szeretetből. Urunk, imádkozunk mindazokért a gyülekezetekért, akik most támadás alatt vannak, nehézségben vannak, akiket fizikálisan is, vagy lelkileg, de támad a gonosz. Imádkozunk értük, és hozzuk őket eléd, Urunk, hogy erősítsd meg őket, és légy ott velük, könyörülj rajtuk. Vedd őket körül a te védelmeddel. Urunk Istenünk, és hogyha tudunk mi segíteni, akkor indíts minket arra, hogy segítségül legyünk testvéreink számára. És Urunk, kérünk abban is, hogy segíts betölteni a küldetésünket a te nagyobb családod, az emberiség családja felé, hogy egyházként benned hívő és benned bízó emberekként hitelesen tudjunk jelen lenni az élet minden kérdésére vonatkozólag, hogy hallassuk a te tanításodat, hogy elmondjuk, hogy vállalni merjük azt, ahogy te gondolkodsz, és ahogy te rendelted az emberi dolgokat. Hogy kimerjünk állni az igazságért, az igazság mellett, és merjük azt mondani, ha valami nem jó, hogy ezt nem szabad követni. Urunk, a te házad iránti féltő szeretet bennünket is mozgat, és ez a féltő szeretet indítson minket cselekvésre, indítson még nagyobb szeretetre, indítson elfogadásra, indítson cselekvésre. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áldj meg bennünket, terjeszd ki ránk a te irgalmadat, és jöjj el velünk abba a küldetésbe, ahova te küldesz minket. Légy mellettünk, Atyánk, Istenünk, hogy a küldetésünkből az Anya Szent Egyház családjába újra és újra visszatérhessünk. És kérjük mindezt Jézus Krisztus érdemében és nevéért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az áldásra készülve Isten tiszteletünk zárásaképpen a református énekeskönyvünk 395. énekének a három versét énekeljük. Úgy kezdődik az első vers, hogy Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltunk a tát. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övé mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk, jó Úrunk. Fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk. S a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Vegyük az Istennek áldását. Álljatok meg a hitben, s legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek mindenkor. Ámen. Kedves testvérek, küldetésetek van a világban, menjetek áldással és békességgel. Ámen.